Andy Weir, a marsi. Harmadik fejezet. Naplóbejegyzés, 25. szól. Emlékszel azokra a régi matek feladatokra, amiket algebra órán kaptál? Amikben a víz egy adott iramban folyik be egy tartályba, és egy másik iramban folyik ki belőle, és ki kell számolnod, hogy mikor ürül ki. Na, ez a koncepció kritikus a Mark Watney nem hal meg projekthez, amin épp most dolgozom. Kalóriákat kell termelnem, eleget, hogy kitartsanak 1387 napig, amíg az Árész 4 megérkezik. Ha az Árész 4 nem ment meg, akkor úgyis halott vagyok. Egy szól 39 perccel hosszabb, mint egy nap, vagyis igazából 1425 napról van szó. Ez a cél. 1425 napra elegendő élelmiszer. Multivitaminom van bőven. Több mint duplája a szükségesnek. Proteinből minden ételcsomagban a minimális mennyiség ötszöröse van, ha gondosan beosztom, ezzel sem lesz problémám a következő 4 évben. A táplálkozásom alapvetően megoldódott, csak kalóriákra van szükségem. Napi 1500-ra. Kezdetnek van 400 napnyi élelmiszerem. Szóval napi hány kalóriát kell termelnem folyamatosan, hogy életben maradjak úgy 1425 napig? Megkímélek a matektól. Nagyjából 1100-at. Napi 1100 kalóriát kell termelnem földműveléssel, hogy megérjem az Árész 4 érkezését. Sőt, egy kicsivel többet, mert ez a 25. szól, és eddig még semmit nem ültettem el. A 62 négyzetméternyi termőföldemmel napi 288 kalóriát tudok előállítani, ami azt jelenti, hogy ennek a mennyiségnek majdnem a négyszeresére lesz szükségem a túléléshez. Tehát több termőterület kell, és több víz, hogy öntözni tudjam. Lássuk szép sorjában. Mennyi termőföldet tudok csinálni? A lak 92 négyzetméteres. Tegyük fel, hogy az egész területet sikerült felhasználnom. Van még 5 felesleges hálóhely is, amelyek 2 négyzetméteresek, vagyis ha azokat is megtöltöm földdel, további 10 négyzetmétert jelent, összesen 102-nél járunk. A lakban van 3 laborasztal, mindegyik nagyjából 2 négyzetméteres. Egyet meg kell tartanom magamnak, de 2-t felhasználhatok az ügy érdekében. További 4 négyzetméter, az már összesen 106. Van 2 marsjárom, azok el vannak látva nyomástömítésekkel, hogy a hosszabb felszíni utakon űrroha nélkül lehessen vezetni őket. Túl szűkösek ahhoz, hogy növényeket tudjuk ültetni bennük, és egyébként is szükségem lehet rájuk. De mindkét marsjáróban van egy vészhelyzeti popsátor. Ezeket bajos gazdálkodásra használni, de mégis csak egyenként 10 négyzetméter az alapterületük. Ha meg tudom kerülni a velük járó problémákat, nyerek további 20 négyzetmétert, és akkor már 126 négyzetméternyi talajom lesz. 126 négyzetméter megművelhető föld. Azzal már lehet mit kezdeni. Még mindig nincs elég vizem, hogy ezt most mind megöntözzem, de, mint mondtam, csak szép sorjában. A következő napi rendi pont, hogy milyen hatékonyan tudok krumplit termeszteni. A terméshozam becslésemet a földi burgonyai parra alapoztam, de az ottani farmereknek velem ellentétben nem az életük múlik az eredményen. Elérhetek jobb hozamot? Először is minden egyes növényre külön oda tudok figyelni. Egyenként ápolhatom, nevelhetem őket, és gondoskodhatok róla, hogy ne nőjenek egymásra. Plusz, amint a virágzó részük kitör a földből, mélyebbre ültethetem őket, hogy új növényeket helyezzek föléjük. Az átlag termesztőknek nem éri meg ezzel foglalkozni, mert szó szerint több millió burgonya növénnyel dolgoznak. Ráadásul az efféle gazdálkodás elpusztítja a talajt. Ez a módszer nem fenntartható, 12 év alatt porterületet csinál a földből. De kit izgat, nekem csak 4 évet kell túlélnem. Becslésem szerint így 50%-kal nagyobb hozamot tudok elérni, és a 126 négyzetméternyi termőfölddel, több mint duplája annak, ami most van, ez napi 850 kalóriát jelent. Ez már tényleg haladás. Még mindig fennáll az éjhalál veszélye, de már látható közelségbe került a megmenekülés. Talán ki tudnám húzni addig az éhezés és a tényleges halál határán. Csökkenthetném a kalória mennyiségemet a munka minimalizálásával. Magasabb hőmérsékletre kapcsolhatnám a lakót, hogy a szervezetem kevesebb energiát használjon el a hőfoka fenntartására. Levághatnám az egyik kezem, hogy megegyem értékes kalóriákat nyerve, ugyanakkor csökkentve a kalóriaigényemet. Nem, ez talán mégsem. Tehát mondjuk, hogy össze tudok hozni ennyi termőföldet. Kivitelezhetőnek tűnik. Honnan szerzek vizet? Ha a 10 négyzetméter mély talaj mennyiségét 62 négyzetméterről 126-ra akarom növelni, akkor 6,4 köbméterrel több földre lesz szükségem. Hurrá, még több ásás. Ahhoz pedig több mint 250 liter víz kell. Az az 50 liter, amin van, nekem kell arra az esetre, ha a víz visszanyerő elromlik. Úgyhogy a célul kitűzött 250 literhez képest 250 literrel kevesebb vízem van. Megyek, lefekszem. Naplóbejegyzés, 26. szól. Ez egy deréktörő, de produktív nap volt. Elegem volt a gondolkodásból, ezért ahelyett, hogy a 250 liter víz problémáján agyaltam volna, végeztem egy kis kétkezi munkát. Rohadtul sok földet kell bevinnem a lakba, akkor is, ha egyelőre száraz, és nem jó semmire. Egy köbmétert sikerült összeszednem, mielőtt kimerültem. Aztán benézett hozzám egy kis egyórás homokvihar, és összebarmolta nekem a napelemeket. Úgyhogy megint fel kellett öltöznöm, és még egy EVA-t el kellett használnom. Eléggé fel voltam paprikázva. Letisztogatni egy óriási napelemmezőt unalmas és fizikailag is megterhelő. De amikor végeztem vele, visszatérhettem a lakba, ahol élünk. Nagyjából itt volt az ideje az újabb talajduplázásnak, úgyhogy gondoltam, akár túl is eshetek rajta. Egy órába telt. Még egy duplázás, és az összes használható föld készen lesz. Aztán gondoltam, ideje elvetni néhány magvat. Elégszer megdupláztam már a talajt ahhoz, hogy egy kis részét békén hagyjam. 12 burgonyám volt, amit használhattam. Szerencsés barom vagyok, hogy nem fagytak szárazra, vagy nem rohadtak el. Hogy miért küldött a NASA 12 hűtött, de nem fagyasztott krumplit? És miért velünk együtt küldték nyomás alatti készletként, és nem egy konténerben a többi ellátmánnyal? Mert tudták, hogy jön a hálaadás, és a NASA agyturkászai úgy gondolták, jót tenne nekünk, ha csapatnánk egy közös étkezést úgy, hogy magát, a kaját is mi készítjük el hozzá. Biztos van benne valami logika. Nekit érdekel. Mindegyik burgonyát négy felé vágtam, úgyhogy mindegyik darabnak legyen legalább két szeme, azokból csírázik. Pár óráig hagytam, hadd keményedjenek, aztán elültettem őket a sarokba, jó messze egymástól. Sok szerencsét, krumplicskák, az életem függ tőletek. Normál esetben legalább 90 nap kell, hogy a burgonyák teljesen megnőjenek, de én nem várhatok annyit. Fel kell darabolnom mindet, hogy az egész földterületen szétültethessem őket. A lakhőmérsékletét beállítottam egy balzsamos 25,5 Celsius fokra, hogy gyorsabban nőjenek. A belső megvilágítás bőséges napfénnyel szolgál nekik, és gondoskodok majd róla, hogy sok vizet kapjanak, amint kitaláltam, honnan szerzek egyáltalán vizet. Nem kell számolnom a rossz időjárással, kártékony parazitákkal, sem gazzal, ami elhasználná előlük a talajt és a tápanyagot, így aztán 40 nap alatt egészséges, csíráztatható termést kell hozniuk. Úgy gondoltam, ennyi elég volt földműves markból erre a napra. Teljes étkezés vacsorára. Kiérdemeltem. Plusz elégettem egy tonnányi kalóriát, és vissza akartam szerezni. Végigmentem Louis parancsnok cuccain, amíg meg nem találtam a személyes adathordozóját. Mindenki olyan digitális szórakoztatásról gondoskodhatott magának, amilyet csak akart, és egyelőre elegem volt Johansen Beatles albumaiból. Lássuk, miket hozott a főnöknő. Szar tévésorozatokat. Azokat hozott. Ős régi tévésorozatokat az első évaduktól az utolsókig. Ez van, éhes ember nem válogat. Hármasban nézünk. Naplóbejegyzés, 29. szól. Az elmúlt pár napban behordtam az összes földet, amire szükségem lesz. Megerősítettem a laborasztalokat és a hálóhelyeket, hogy elbírják a talaj súlyát, és már fel is töltöttem őket vele. Még nincs vizem az öntözésükhöz, de már vannak rá ötleteim. Nagyon rossz ötletek. De ötletek? A mai nap nagy teljesítménye a popsátrak beüzemelése volt. Az a gond a marsjárók sátraival, hogy nem rendszeres használatra vannak tervezve. Arra szolgálnak, hogy felállítsd őket, befészkeld magad bennük, és várd, hogy megmentsen valaki. A légzsilipjük mindössze szelepekből, valamint két ajtóból áll. Kiegyenlíted a légzsilipet azzal az oldallal, ahol vagy, bemész, kiegyenlíted a légzsilipet a másik oldallal, kimész. Ami azt jelenti, hogy minden alkalommal egy csomó levegőt veszítesz, márpedig nekem legalább naponta egyszer használnom kell majd a sátrakat. És mivel az űrtartalmuk igen alacsony, nem veszíthetek belőlük levegőt. órákat töltöttem azzal, hogy megoldjam a popsátrak légzsilipjének csatlakoztatását a lak légzsilipjeihez. Három ilyen van, és hajlandó lettem volna kettőt beáldozni a sátrakért. Nagyszerű lett volna, ha sikerül. Az a frusztráló, hogy a popsátrak légzsilipje igenis kompatibilis más légzsilipekkel. Ha sérültek vannak bennük, vagy nincs elég űrruha, ki kell tudni hozni az embereket anélkül, hogy kitennéd őket a marsi atmoszférának. Csak hogy a sátrakat arra tervezték, hogy a bajban lévőket marsjáróval mentsék ki belőlük a társaik, és a lak légzsilipjei sokkal nagyobbak, és egyébként is teljesen mások, mint a marsjáróban lévők. Ha belegondolsz, egyáltalán semmi nem indokolja, hogy egy popsátrat a lakhoz csatlakoztass. Kivéve akkor, ha a marson ragadtál, mindenki halottnak hisz, és kétségbeesett harcot vívsz az idővel, meg az elemekkel az életben maradásért. Szóval ez az extrém esetet leszámítva semmi nem indokolja. Ezért végül úgy döntöttem, legyen. Valahányszor belépek egy popsátorba, vagy kilépek belőle, levegőt fogok veszíteni. A jó hír az, hogy minden sátrat elláttak egy külső levegőszeleppel, hiszen ezek ugye vészhelyzeti menedékként szolgálnak. A bentlévőknek szükségük lehet levegőre, amit bejuttathatsz hozzájuk, ha a marsjáróról a szelepre kapcsolsz egy vezetéket. Egy szimpla csövet, ami kiegyenlíti a jármű levegőjét a popsátoréval. A lak és a marsjárók ugyanazt a szelep és csőszabványt használják, ezért hozzá tudtam kötni a popsátrakat a lakhoz. Így automatikusan pótlódik bennük a levegő, amit elvész a jövésmenésemmel, amit mi a NASA-nál belépésnek és kilépésnek hívunk. A NASA nem szarozott ezekkel a vészhelyzeti sátrakkal. Amint megnyomtam a marsjáró pánik gombját, a jármű légzsilipjéhez csatlakoztatott popsátor kilőtt, és egy fülsértő zoom hangot adott ki. Nagyjából 2 másodperc betelt. A marsjáróból lezártam a légzsilipet, és már kész is volt a jó kis izolált popsátram. A kiegyenlítő tömlő felszerelése egyszerű volt, kivételesen rendeltetésszerűen használok egy berendezést. Utána pedig néhány úttal a légzsilipen át, miközben a lak folyamatosan pótolta az elveszett levegőt, behordtam a földet. Megismételtem ugyanezt a másik sátorral. Minden könnyen ment. Ajaj, víz. Középiskolában sokat játszottam a Dungeons and Dragons-szal. Talán nem gondoltad volna, hogy egy botanikus vagy gépészmérnök kisé kocka volt a suliban, pedig de. Egy pappal voltam, és az egyik varázsló képességem a vízteremtés volt, amit mindig hülyeségnek gondoltam, és soha nem használtam. Öreg, mit nem adnék érte, ha most a való életben képes lennék ilyesmire? Na mindegy, ezzel majd holnap birkózom meg. Most vissza kell térnem a 3-asbanhoz. Tegnap éjjel annak az epizódnak a közepén hagytam abba, amiben Mr. Rapper teljesen félreért valamit. Naplóbejegyzés 30. szól. Röhelyesen veszélyes tervet eszeltem ki, hogy megszerezzem a szükséges vízmennyiséget. És öregem még mennyire, hogy veszélyes. De nincs más választásom. Kifogytam az ötletekből, és néhány napon belül itt az ideje az újabb talajduplázásnak. Az utolsó duplázást a nemrég behozott új talajon kell végrehajtanom, és ha nem öntözöm meg előtte, akkor annyi lesz neki. A Marson nincs valami sok víz. A sarköröket jég borítja, de azok túl messze vannak. Úgyhogy ha vizet akarok, nulláról kell kezdenem. Szerencsére ismerem a receptet. Adj oxigént a hidrogénhez, és égesd el. Lássuk szép sorjában. Kezdjük az oxigénnel. Elég tisztességes mennyiségű oxigéntartályom van, de ahhoz nem elég, hogy 250 liter vizet csináljak belőle. Az egész készlet 2 nagy nyomású tartályból áll a lak egyik végében, és persze a levegőből magában a lakban. Mindkettő 25 liter folyékony oxigént tartalmaz, amit a lak csak vészhelyzet esetén használna, mert egyébként az oxigenátorral egyensúlyozza ki a légkört. Az oxigénpalackok az űrruháknak és a marsjáróknak vannak fenntartva. De egyébként is, a tartalék oxigénnel csak 100 liter vizet csinálhatnék, 50 liternyi oxigén 100 liter molekulát jelent, mindegyikük egyetlen oxigén molekulát tartalmaz. És akkor nem lenne több EVA, sem pedig vészhelyzeti tartalék. Ráadásul ez is csak a szükséges vízmennyiség felére lenne elég. Kizárt dolog. De könnyebb oxigén találni a Marson, mint gondolnád. Az atmoszféra 95%-a széndioxid, és történetesen van egy gépem, amelynek az egyetlen rendeltetése, hogy a széndioxidból kinyerje az oxigént. Hurrá az oxigenátornak! Csak egy gond van. Az atmoszféra nagyon ritkás, kevesebb, mint a földi nyomás 1%-a, így aztán nehéz begyűjteni. Kintről a levegőt bevinni szinte lehetetlen, a lak lényege pont az, hogy az ilyesmit megakadályozza. Az a picike marsi atmoszféra, ami bejut, amikor a légzsilibet használom, nevetséges mennyiség. És itt jön képbe az MFE üzemanyaggyártója. A többiek ugye a hetekkel ezelőtt elvitték az MFE-t, de az alsó részét itt hagyták. A NASA-nak nem szokás a szükségtelen súlyt orbitális pályára lőni. A landolólábok, a bejáró rámpa és az üzemanyaggyártó még mindig itt vannak. Emlékszel, hogy mit csinált magának az MFE az üzemanyagot a marsi atmoszférából? Annak első lépése, hogy begyűjti a széndioxidot és eltárolja egy magas nyomású tartályban. Ha rákapcsolom az üzemanyaggyártót a lak energiájára, a végtelenségig ellát engem óránként fél liter folyékony széndioxiddal. 10 szal után már 125 liter széndioxidom lesz, amiből meg 125 liter oxigén, ha betöltöm az oxigenátorba. Az már elég 250 liter víz előállításához, úgyhogy az oxigén problémára megvan a tervem. A hidrogén problémája viszont trükkösebb. Fontolgattam, hogy kifosztom a hidrogén üzemanyagcellákat, de azokra szükség van, hogy biztosítsák az éjszakai energiaellátást. Anélkül túl hideg lenne, és én ugyan be tudnám bugyolálni magamat, de a termés belepusztulna. Meg egyébként is. A cellák elég kevés hidrogént tartalmaznak, és az a mennyiség nem ér meg ekkora áldozatot. Az egyetlen nagy pozitívum, hogy az energiaellátással nincs probléma, és szeretném is, ha ez így maradna. Úgyhogy más kell kitalálnom. Gyakran említem az MFE-t, de most az MLE-ről akarok beszélni. Életem legfélelmetesebb 23 perce alatt a társaim és én próbáltuk nem összeszarni magunkat, ahogy Martinez letette az MLE-t a felszínre. Olyan volt, mintha egy centrifugában lettünk volna. Először elváltunk a Hermésztől, aztán csökkentettük az orbitális sebességünket, hogy meg tudjuk kezdeni az ereszkedést. Ha azt hiszed, a turbulencia kellemetlen egy 720 km per órával repesztő repülőn, csak gondolj bele, milyen lehet 28 000 km per órás sebességnél. Egy sor előkészített ejtőernyő nyílt ki automatikusan, hogy lassítsa az ereszkedésünket. Aztán Martinez kézi vezérléssel tett le minket a földre, fúvókákkal csökkentve tovább a sebességünket, és kontrollálva az oldalirányú kilengéseket. Évekig tanulta ezt a manővert, és kiválóan végrehajtotta. A landolással kapcsolatos legoptimálisabb elvárásokra is rálicitált, és a célzónától mindössze 9 méterre tett le minket. Ezt már nevezem landolásnak. Kösz, Martinez! Lehet, hogy megmentetted az életemet. Nem azzal, hogy tökéletesen landoltál, hanem azzal, hogy egy csomó üzemanyagot megspóroltál. Több száz liter érintetlen hidrazin, aminek minden molekulája 4 hidrogénatomot tartalmaz. Tehát minden liter hidrazinban van 2 liter vízhez elegendő hidrogén. Végeztem ma egy EVA-t, hogy ellenőrizzem az MLE tartályait. Összesen 292 liter maradt bennük, amiből majdnem 600 liter vizet készíthetek. Sokkal többet, mint amire szükségem van. Csak egy gond van. Kinyerni a hidrogént a hidrazinból, nos, így működnek a rakétek. Nagyon nagy forrósággal jár, és veszéllyel. Ha egy oxigén atmoszférában csinálom, a hő és a frissen kinyert hidrogén felrobban. Jó sok víz marad utána, csak túl halott leszek, hogy értékelni tudjam. A hidrazin alapvetően elég egyszerű, a németek már a II. Világháborúban is használták rakétahajtású gépek üzemanyagához, és néha felrobbantották magukat vele. Csak át kell futtatnod a katalizátoron, amit kivonhatok az MLE motorjából, hogy nitrogénné és hidrogénné alakuljon. Megkímélek a pontos kémiától, de a lényeg, hogy 5 molekula hidrazinból 5 molekula ártalmatlan nitrogén és 10 molekula imádnivaló hidrogén lesz, és e folyamat közben ideiglenesen ammóniává válik. Mivel a kémia mocskos egy kurva, némi ammónia nem lép reakcióba a hidrazinnal, hanem csak úgy megmarad ammóniának. Te szereted az ammónia illatát? Hát az én egyre pokolibb létezésemben gyakori vendég lesz. A kémia nekem dolgozik. A kérdés csak az, hogy tudom ezt a folyamatot lassan elvégezni, és hogy gyűjtem be a hidrogént? A válasz, nem tudom. Gondolom, majd csak kitalálok valamit. Vagy megdöglök. Na de, ami sokkal fontosabb, egyszerűen nem állhatom, hogy Chrissit lecserélték Cindyre. A hármasban talán már soha nem lesz ugyanez ekkora fiaskó után. Majd az idő eldönti.